Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk.
A csend hangjai. Értékeinkről szólva.
21 óra.
Hírek a Szent István Rádióban.
Nem fél a Trump kormányzattól, és továbbra is fel fogja emelni szavát a háború ellen. Jelentette ki 14. Leó pápa az őt kísérő újságíróknak az afrikai körútja első állomására, Algériába tartó repülőgépen. Donald Trump amerikai elnök európai idő szerint vasárnap este közösségi oldalán a bűnözéssel szemben gyengének, a külpolitika terén rossznak nevezte 14. Leót. Azt írta, hogy nélküle meg se választották volna pápának. 14. Leó pápát a nemzetközi sajtó képviselői Donald Trump amerikai elnök kijelentéseiről kérdezték. A Vatikán News hírportál beszámolója szerint Leó pápa úgy válaszolt: nem politikusként tekintek a szerepemre, nem vagyok politikus, nem akarok vitába szállni vele. Nem hiszem, hogy az evangélium üzenetével vissza kell élni, ahogyan egyesek teszik. Én továbbra is erősen hallatom szavam a háború ellen, a békét igyekezve előmozdítani, a párbeszédet és az államok közötti multilaterális kapcsolatokat, megoldást keresve a problémákra. Sulyog Tamás köztársasági elnök a lehető leggyorsabban hívja össze az új parlament alakuló ülését. Ne várjon május 12-ig, hanem akár már május 5-ére, vagy ha korábban lesz jogerős a választás eredménye, akkor korábbra. Szólította fel a választáson győztes Tisza párt elnöke az államfőt hétfőn Budapesten nemzetközi sajtótájékoztatóján. Magyar Péter azt mondta: azt várják el, hogy az átadás-átvétel folyamata a lehető legrövidebb legyen. Magyarország és a magyar emberek történelmet írtak, a Tisza párt óriási felhatalmazást kapott, ami óriási felelősséget jelent, tette hozzá Magyar Péter. Hangsúlyozta, pártja egy sorsdöntő választáson meggyőző fölényes győzelmet aratott, erős kétharmados felhatalmazást kapott a magyar emberektől, elmondta. Jelen állás szerint a 199 fős Magyarországgyűlésben 138 képviselője lesz a Tiszának, de majd csak szombaton fogják megszámolni a külképviseleten leadott, illetve az átjelentkezéssel szavazók közel 400 ezer szavazatát. Arra számítanak, hogy még mintegy 3-4 helyen fordulni fog az eredmény a Tisza javára, és akár 141-142 képviselője is lehet a pártnak az országgyűlésben. Változni fog a kormányzati struktúra. A Fidesznél csúcsminisztériumok voltak, a Tisza kormányban szakminisztériumok lesznek, mondta Magyar Péter Budapesten nemzetközi sajtótájékoztatóján, közölte. Lesz külön egészségügyi miniszter, oktatási miniszter, környezetvédelmi miniszter és vidékfejlesztési miniszter is. Egy tiszta pénzügyminisztérium lesz, tehát a gazdasági ügyeket kiveszik a pénzügyminisztérium alól, és együtt lesz a kül- és a belgazdaság. Lesz egy külön miniszterelnökség, a titkosszolgálatok visszakerülnek oda, ahol voltak, a belügyminisztériumhoz visszakerül az alkotmányvédelmi hivatal, a külügyminisztériumhoz az információs hivatal, sorolta Magyar Péter a Tisza párt elnöke. 23 egyéni választókerületben kisebb az első két jelölt közötti különbség, mint a megszámlálandó szavazatok lehetséges minimuma, derül ki a Nemzeti Választási Iroda adataiból. A Nemzeti Választási Iroda a www.választás.hu oldalon közzétette, mind a 106 egyéni választókerület esetében a megszámlálandó szavazatok lehetséges maximumát a külképviseleti szavazatok és átjelentkezettek szavazatainak megszámlálására kijelölt szavazókörökben. Eszerint az utazó szavazatokra váró 106 szavazókörbe összesen legfeljebb 381.409 szavazatot várnak. Ez a szavazókörben leadott, a külképviseleti névjegyzékben lévők szavazataiból és az átjelentkezett választópolgárok szavazataiból áll. Végül az időjárásról. Általában erősen felhős vagy borult lesz az ég, de az ország északkeleti harmadában vékonyabb lehet a felhőzet. A Dunántúlon kevés helyen, főként a délnyugati tájakon zápor előfordulhat. A szél veszélyt erejéből, de a keleti esztelet helyenként még kísérhetik élénk, a Bakonyban akár erős széllökések is. A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet általában 4 és 10 fok között várható. Legfeljebb a kevésbé felhős északkeleti tájakon lehet ennél pár fokkal hidegebb. A legmagasabb nappali hőmérséklet kedden 15 és 21 fok között valószínű. Híreket hallottak.
Beszélő könyvek. Irodalom folytatásokban.
Kedves hallgatóink, Jules Verne a Dunai hajós című regényének 12. részét Koncz Gábor előadásában hallják. A műsor Csomosvári Eszter Anna szerkeszti.
Verne Gyula, a Dunai hajós. A török óriással szemben két törpe, Szerbia és Montenegró. Vajon egy két Dávid le tudja-e győzni Góliátot? Latkó világosan látta, milyen egyenlőtlen harc folyik, és ahogyan töprengett, reményeit minden szlávok atyába, a nagy orosz cárba vetette, aki egy napon talán majd kegyesen kinyújtja erős védőkarját elnyomott fiai felé. Serge Latkó annyira elmerült gondolataiban, hogy még arról is megfeledkezett, hol is van egyáltalában. Akár egy egész ezred elmasírozhatott volna a háta mögött a parton, akkor sem fordult volna meg. Annál kevésbé vette észre, hogy a folyóparton három ember lopakodik lefelé. A Serge Latkó nem is vette őket észre, azok nyomban megpillantották őt, amint a part kanyarulatnál feltűnt a bárka. A három ember azonban megállt, és halkan tanakodott. A három közül az egyiket már bemutattuk a bécsi partra szállás alkalmával. Ezt az ember Ticsának hívták. Ő volt az, aki egyik cimborájával együtt Dragos Károly nyomába szegődött, miután a nyomozó Borús Demetert szemmel tartotta volt Bécs utcáin. Borús Demeter akkor csak egy jelentéktelen látogatást tett a Bulgáriába irányuló fegyverszállítmányok egyik közvetítőjénél. A két ember Dragos Károly követése közben eljutott majdnem egészen a bárkáig, s azután abban a biztos tudatban, hogy ismerik a rendőrtiszt úszószállását, eltávoztak azzal, hogy ezt a felfedezésüket egyszer majd saját hasznukra fordítják. Ez a pillanat most elérkezett. A három ember meglapult a parti fűben, és úgy lesték Serge Latkót. Hősünk, aki még mindig gondolataiba merült, semmit sem vett észre a három ember közelségéből, és nem is sejtette, hogy milyen veszély fenyegeti. Pedig a veszély nagy volt, mert a három leskelődő, a Dunavidéken garázdálkodó gonosztevő banda három tagja volt, nem olyan fickók, akikkel az ember szívesen találkozik elhagyott helyen. Ticsa a banda egyik főkolomposa volt. Úgy látszik, ő volt a második ember a vezér után, aki gaztetteivel szégyen teljesen ismertétette a Ruszcsuki Révkalauz nevét. A két másik, Zakman és Cellang, csak jelentéktelen figura volt a bandában. Nem irányítottak, csak parancsokat hajtottak végre.
Ő az, mormolta Ticsa,
Visszarántva két társát, mielyt a partkanyarulatnál észrevette a bárkát. Dragos? Kérdezte Zakman. Igen. Biztos vagy ebben? Egészen biztos. De hiszen nem látod az arcát, háttal ül, ellenkezett Szellang. Mit érnék azzal, ha az arcát látnám, válaszolt Ticsa. Nem ismerem. Pécsben is alig, hogy láttam. Hát akkor? De feltétlenül ráismerek a bárkára, vágott közbe Ticsa. Bőven volt időm, hogy szemügyre vegyem, mi alatt Stigával együtt elvegyültünk a tömegben. Kizár dolog, hogy tévednék. Hát akkor rajta, szólt az egyik ember. Rajta, rajta, helyeselt Ticsa, mi alatt kibontotta a hón alatt tartott csomagot. A révkalauznak fogalma sem volt arról, hogy figyelik. Nem hallotta, hogy három ember a közelébe ért, és még kevésbé hallotta, amint a dúsparti fűben nagy óvatosan feléje osontak. Tovább álmodozott, és gondolatai a folyamhabjaival együtt csörgeteztek Nagysa felé, hazája felé. Egyszerre csak kioldozhatatlan kötelek egész tömkelege tekeredett rá, valósággal megvakította, megbénította, folytogatta. Felpattant, és ösztönösen kapálózni kezdett, de mint hiába. Végül egy heves ütés érte a koponyáját, úgyhogy kábultan zuhant a bárka fenekére. Annyit azonban még látott, hogy egy olyan nagy vetőálló fogja lett, amilyen maga is nem egyszer használt halászat közben. Amikor Sergelatkó magához tért a kábulatból, a háló, amellyel megbénították, már nem volt rácsavarodva. De most egy sokszorosan áttekert erős kötéllel kezét lábát összekötözték, úgyhogy moccanni sem tudott. Száját betömték, nehogy kiálthasson, szemére pedig kendőt kötöttek, így hát semmit sem láthatott. Sergelatkónak, amikor magához tért, első érzése a döbbenet volt. Mi történt vele? Mit jelentsen ez az érthetetlen támadás, és mi a célja? Minden megfontolva még meg is nyugodhatott, hiszen ha meg akarják ölni, ez már megtörténhetett volna. De mivel eddig meghagyták életét, úgy látszik nem akarják eltenni láb alól, hanem támadói, bárkik is voltak, csak foglyul akarták ejteni. De hát miért? Mi célból? Erre a kérdésre bizony nehéz volt választ találni. Rabló kezébe került volna? De hát akkor miért kötötték gúzsba ilyen alapos gondossággal? Hiszen egy késsel azon mód biztosan végezhettek volna vele. És micsoda nyomorult rablók lehetnek azok, akiknek a bárka szegényes rakományára vásott a foguk. Vagy bosszú műve lenne? Ez még valószínűtlenebb. Borús Demeternek nem voltak ellenségei. Viszont Latkó egyedüli ellenségei, a törökök, nem is sejthették, hogy a horgász neve alatt bolgár hazafirejtőzik, és ha még tudomást is szereztek volna erről, nem volt olyan fontos személyiség, hogy miatta ilyen erőszakos lépésre szánták volna el magukat itt, az osztrák birodalom szívében, távol a török határtól. De különben is a törökök még kevesebb betteket óriáztak volna vele, mint holmi közönséges rablók. Miután belátta, hogy legalábbis egyelőre megfejthetetlen rejtéllyel áll szemben, mint gyakorlatias gondolkozású ember többé nem is törte ezen a fejét, hanem arra törekedett, hogy megfigyelje mindazt, ami ezután következik, és töprengett, hogy mi módon nyerheti vissza szabadságát, ha ez egyáltalában elképzelhető. Persze jelenlegi helyzetében nem sok megfigyelésre volt módja. A testére csavarodó kötél teljesen gúzsba kötötte tagjait, és szemét olyan alaposan bekötötték, hogy azt sem tudta megmondani, nappal van-e vagy éjszaka. Minden erejével azon volt, hogy legalább minél jobban halljon, és az első, amire rájött, az volt, hogy egy csónak fenekén van, nyilván a saját bárkájában, s hogy a bárkát erős karok lendítik előre. Határozottan felismerte ugyanis az evezővillához surlódó lapátok csikorgását és a csónak két oldalán csobogó vízhangját. Vajon milyen irányban haladnak? Ez volt a második kérdés, amelynek azonban hamarosan megtalálta a nyitját, mert érezte, hogy egyik oldalán jóval hidegebb a levegő, mint a másikon. abból, hogy a csónak minden evezőcsapás után megrázkódott, érezte, hogy menetirányt fekszik a bárka fenekén, s miután a támadás pillanatában a nap már delelőjéhez közeledett, a hőkülönbségből arra következtetett, hogy féltestel a csónak oldalának árnyékában feküdt. Eszerint a bárka nyugat-keleti irányba tart, vagyis most is árral halad lefelé, úgy, mint mikor jogos tulajdonosa vezette. Egy szó sem hangzott el az emberek között, akik most hatalmukban tartották. A lapátokra hajló evezősök szuszogását kivéve, semmi más emberi hang nem ütötte meg a fülét. Ez a néma evezés már körülbelül másfél órája tartott, és most már arcát is érte a nap. Ebből megtudta, hogy délnek kanyarodtak. A révkalauzt ez nem lepte meg. Tökéletesen ismerte a folyam minden hajlatát, és így rájött, hogy most értek ahhoz a kanyarhoz, amelyet a Duna a Pilis-hegység lábánál ír le. Nem sokára ismét keleti, majd északi irányban fognak evezni, egészen addig a pontig, ahol azután a Duna egyenesen délnek kanyarodik a Balkán-félsziget irányába. De nem egészen így történt, miközben Serge Latkó azt számítgatta, hogy a pilisi öböl közepetájt járhatnak, hirtelen abba maradt az evezés. Mialatt a bárka magától sodródott lefelé, nyers hang csattant fel. Elő a csákjával, adta ki a parancsot valaki. Serge Latkó azután ütődést érzett, majd olyan csikorgást hallott, mint mikor egy csónak oldala valami kemény dologhoz surlódik. Serge Latkót azután felemelték, és több kézen át adták tovább. A bárka nyilvánvalóan egy másik, nagyobb hajó mellé simult, melyre a foglyot most úgy rakták fel, mint egy csomagot. Hiába hegyezte a fülét, hogy valamit is meghalljon. Egyetlen szó sem hangzott el, csak a durva kezek érintéséből és a ziháló mellkasok lihegéséből tudta, hogy rabtartói körülötte vannak. Serge Latkót ide-oda dobálták, ráncigálták, úgyhogy nem sok ideje volt a gondolkodásra. Előbb felfelé vitték, majd lefelé egy létrán. A dereka ezt alaposan meg is szenvedte. Azután pedig fájdalmas ütések érték, amiből megtudta, hogy egy szűk nyíláson préselik át. Végül a szeméről leszakították a kötést, szájából kivették a belegyömöszölt kendőt, és ledobták valahová, mint egy csomagot. Feje fölött csapóajtó zárult be erős csattanással. Jó időbe telt még Serge Latkó, akit teljesen elkábított a rázkódtatás, magához tért. Amikor megint gondolkozni tudott, helyzetét nem találta jobbnak, bár megint látott, és beszélni is tudott volna. Szájából nyilván csak azért vették ki a tömést, mert itt úgysem hallja senki kiáltásait, és annak sem látta hasznát, hogy szeméről levették a kötést, mert hasztalanul próbált bármit is megpillantani, körös-körül csak sötétséget látott. És micsoda sötétséget! A fogoly abból, ami az imént vele történt, arra következtetett, hogy hajófenékbe dobták le. Hiába erőlködött, hogy a legkisebb fénysugarat is felfedezze a bordázat eresztékein át. Semmit sem látott. Nem úgy volt itt sötét, mint egy pincében, ahová még beszűrődhet valami derengés. Ez itt maga a tökéletes feketeség volt. Olyan, amilyen a sírban lehet. Hány óra múlhatott el így? Latkó becslése szerint már jól benne voltak az éjszakában, amikor tompa, távoli zaj jutott fülébe. Futkosás, lábdobogást hallott. A zajt ezután közelebbről hallotta. Pontosan a feje fölött nehéz csomagokat vonszoltak, és megesküdött volna rá, hogy csak egy deszka választja el azoktól, akik felette sürgölődnek. A zaj erősödött. Most már a közelében beszélgettek, nyilván börtönének egyik oldalfala mögött, de egy szót sem tudott kivenni. Nem sokára megint elült a zaj, és a szerencsétlen révkalauzt ismét néma csend és áthatolhatatlan sötétség vette körül. Serge Latkó elaludt. Miután Dragos és rendőrei visszavonultak, A győztesek előbb a harcszínhelyén maradtak, készen arra, hogy egy újabb támadással szembeszálljanak. A szekér közben a Duna felé haladt. A gonosztevő banda vezérének parancsa szerint csak akkor indult útnak, amikor már elég idő eltelt, és biztosak lehettek abban, hogy a rendőri erők eltávoztak. Nem sokára elérték a folyamot, amely onnan nem egészen 500 méternyire folyt. A kocsi ott várt rájuk egy uszály előtt, amelynek sötét körvonalai a parttól néhány méternyire feketén lettek. A távolság tehát nem volt nagy, munkás kezekben pedig nem volt hiány. Két kis sajkán pillanatok alatt a deregére szállították a kocsi rakományát. A szekér ezután el is indult, és eltűnt az éjszakában. A tisztáson lefolyt csata harcosainak nagy része is szétszélett a vidéken, miután megkapta részesedését a zsákmányból. Hogy a bűntényt ők követték el, annak már nem volt más nyoma, mint a deregén felhalmozott nagy csomagok. Az emberek közül csak 8 szállt hajóra. A hírhedt dunai banda ugyanis mindössze 8 emberből állott. A többieket csak esetenként toborozták a banda helyi tartalékaiból, ezek az emberek a bűncselekmény tulajdonképeni végrehajtásából mindig kimaradtak, és csak hordároknak, őröknek meg testőröknek alkalmazták őket, vagyis szerepük csak akkor kezdődött, amikor a zsákmányt a folyóhoz kellett cipelni. Igen ügyes szervezési mód volt ez. A banda így végig a Duna mentén sok olyan segítőtársra számíthatott, akik közül csak nagyon kevesen tudták, hogy miféle büntethez nyújtanak segédkezet. Ezek az emberek nagyrészt a lakosság írástudatlan rétegeiből toborzott, faragatlan fickók voltak, akik azt hitték, hogy közönséges csempészetben segítkeznek, és többre nem is voltak kíváncsiak. Soha még csak eszükbe sem jutott, hogy összefüggés lehet az ő részvételükkel lebonyolított vállalkozások vezetője és a hírhedt Latkó között, aki, bár nekik nem árult el nevét, szinte különös örömet talált abban, hogy a büntények helyén valami áruló nyom maradjon személyazonosságáról. Ezeknek az embereknek a közömbössége nagyon meglepő, ha meggondoljuk, hogy a gaztetteket végig a Duna mentén, tehát óriási területen elszórva, követték el. Két büntény között így mindig volt idő arra, hogy a kedélyek megnyugodjanak. Latkónak gyászosan hírhedt nevét inkább csak a rendőrségen emlegették, ahova a partvidéki lakosság panaszai mindenfelől befutottak. A városokban a polgári lakosság a lapok vastagbetűs címfeliratai nyomán még bizonyos érdeklődést is tanúsított Latkó iránt, de a nép nagy tömegének elsősorban a parasztoknak szemében ő is csak olyan gonosztevő volt, mint a többi, aki egyszer bajt csinál, de aztán nem is hallanak róla többé. Bezzeg a deregé maradt 8 ember jól ismerte egymást. Ők 8-an valóban egy bandát alkottak. Deregéjükön állandóan fel- és lehajóztak a Dunán. Valahányszor hasznot hajtó rajtaütésre kínálkozott alkalom, kikötöttek a környéken, összeszedték a lebonyolításhoz szükséges embereket, majd miután a zsákmány az úszórejtek helyen már biztonságban volt, új rabló kalandra indultak. Mikor a deregje már megtelt, lehajóztak a Fekete-tengerre, ahol a meghatározott napon egy gőzhajó cirkált, ennek a kapitánya velük cimborált. A rablott, sőt gyakran gyilkosságok útján szerzett holmikat erre a gőzhajóra rakták, ahol egyszeriben tisztes, törvényes szállítmánnyá alakultak át. Ezt aztán csengő aranyakért lehetett eladni távoli vidékeken, a becsületes emberek szeme láttára. Kivételes eset volt, hogy a banda, mint az elmúlt éjszakán történt, az előző bünténhez egészen közeleső helyen hallasson ismét magáról. Ezt a hibát máskor nemigen követték el, mert ez felkelthette volna a vidéken toborozott avatatlan cinkosok gyanakvását. Ezúttal azonban a banda vezérnek különös oka volt arra, hogy ne menjen távolabbi vidékre. Bár ez az ok nem az volt, amiről Dragos Ulmban beszélt Friedrich Ulmannak, a rendőrtiszt személynek mégis köze volt hozzá. Miután maga a banda vezér, akit akkor helyettese Ticsa kísért, Bécsben felismerte Dragost, helyi cinkosaik, akikkel csak a legszükségesebbet közölték, állandóan szemmel tartották, és arra is ügyeltek, hogy a deregje mindig legfeljebb néhány kilométerrel a bárka előtt haladjon. Az ilyen gyakran egészen nyílt terepen, amely most ráadásul csak úgy hemzsegett a rendőröktől, nem könnyű dolog az effajta kémkedés, és egyszer-egyszer meg is kellett szakítani. A véletlen úgy hozta hát magával, hogy Dragos Károlyt és utitársát sohasem pillantották meg egyszerre. Semmiből sem gondolhatták tehát, hogy a bárkának két utasa van, vagyis hogy ők tévedést követhetnek el. A banda vezér ennek a kémszolgálatnak megszervezésével mesterfogást akart végrehajtani. Arra, hogy a nyomozót eltegye láb alól, nem gondolt. Egyelőre csak az volt a célja, hogy hatalmába kerítse. Ha Dragos Károly az ő fogja, akkor mint egyenlő fél tárgyalhat majd a hatóságokkal, ha egyszer komoly veszély fenyegetné. Napokon át nem kínálkozott alkalom az emberrablás végrehajtására. Vagy az volt a helyzet, hogy a bárka esténként valamely lakott helyhez túl közel kötött ki, vagy pedig a folyam mentén elhelyezett rendőrök közül tartózkodott egy-kettő a közelben. Márpedig ezekre a hivatásos bűnöző rögtön ráismer. Végre augusztus 29-én reggel kedvezőnek látszottak a körülmények. A vihar, amely előző éjszaka a bandának megkönnyítette Hagenau gróf villájának kirablását, bizonyára szétkergette a rendőröket, akik a partról főnöküket figyelték. Dragos Károly talán most egyedül, védelem nélkül van. Ki kell hát használni az alkalmat? Mielyt a villában rablott holmikat kocsira rakták, Ticsát a két legelszántabb ember kíséretében elküldték, hogy hajtsa végre a feladatot. Láttuk, hogy a három kalandor hogyan tett eleget kötelezettségének, és hogy Dragos Károly nyomozó helyett hogyan került fogságba Sergelatkó révkalauz. Ticsa a feladat sikeres végrehajtásáról még csak néhány szóban tájékoztatta a vezérét, a tisztáson éppen akkor, amikor a rendőrkülönítmény odaérkezett. Nyilván többet is beszéltek volna a dologról, de egyelőre más tendőjük volt. Mindenekelőtt el kellett tüntetni, és biztonságba kellett helyezni a deregje fedélzetén felhalmozott holmikat. A deregje legénysége, az a bizonyos nyolc ember, ehhez most tüstént hozzálátott. A csomagokat kézi erővel, vagy pedig lefelé csúsztatva előbb a hajó belsejébe vitték. Ezzel a munkával pár perc alatt elkészültek. Ezután következett a rakomány elrendezése. Felemelték a hajófenék padlóját, ez alatt hatalmas rakodótér tátongott, ott, ahol más hajót már a víz nyaldos. E másik hajófenékbe leeresztett lámpa világánál rengeteg különféle holmi vált láthatóvá, amelyek már szinte megtöltötték ezt a titkos rakodóteret. Annyi hely mégis volt, hogy a Hagenau villából rablott zsákmány is beleférjen. Remekül álcázott alkotmány volt ez a deregje, amely a rablóknak szállítóeszközül, lakásul és egyben titkos raktárul szolgált. A látható hajóhoz alulról egy másik, kisebb hajó illeszkedett, ez utóbbinak a fedélzete alkotta a látható hajó fenekét. Ennek a második, körülbelül 2 méter mély hajónak a vízkiszorítása olyan nagy volt, hogy a felső hajót 1-2 lábnyira a vízszintje fölé emelte. Miután így könnyen kiderült volna a turpisság, úgy segítettek a bajon, hogy az alsó hajót holtsúllyal terhelték, hogy a víz alá merítsék. Így a felső hajó merülési vonala éppen olyan volt, mint bármely más hajóé. A felső hajófenék mindig üres volt, és a másikból annyi holtsúlyt dobtak ki, amennyi rablott holmit raktak be. Így hát a hajó külső képe semmit sem változott. Persze a deregje, amelynek víz alatti része szabályos körülmények között alig 1 lábnyi lett volna, több mint 7 lábnyira merült le. Ez komoly nehézségeket okozott a hajózásnál, és a banditáknak ugyancsak hozzáértő révkalauzra volt szükségük. Volt is egy célra, kitűnő emberük, és pedig a ruszcsuki születésű Jakob Ogul, Ogul a dunai hajózás minden csinyát, binyát ismerte, és a hajózható csatornák, átjárók és homokzátonyok ismeretében alkalmasint, magával sergelatkó révkalauzzal is felvehette volna a versenyt. Biztos kézzel vezette a hajót a folyamsodrában itt-ott felbukkanó szírt láncok között. A rendőrség meg átkutathatta ezt a hajót, ahányszor csak akarta. Megmérhette külső és belső magasságát, és nem találta a legcsekélyebb különbséget sem. Körös körül vizsgálhatták, és mégsem találhatták volna meg a víz alatti rejtek helyet, mert az alsó hajó széltében és hosszában jóval kisebb volt a felsőnél, úgyhogy képtelenség volt felfedezni. A rendőrség legfeljebb annyit állapíthatott meg, hogy a deregje üresen haladt, és pontosan annyira merült be a vízbe, amennyire súlya megkövetelte.
Jules Verne a Dunai hajós című regényének 12. részét Koncz Gábor előadásában hallották. A műsort Somosvári Eszter Anna szerkesztette, a zenei munkatárs Németh Tamás volt. Most elhangzott műsorunkat kedden, április 14-én 0 óra 5 perctől megismételjük.
Itt a Szent István Rádió. Műsorainkkal kapcsolatban hívhatnak minket a 36-os körzet 510-610-es telefonszámon. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk!
A lélek útjain.
Műsorunkban Lóci Tamás atya, az Egyházmegyei Katolikus Iskolai Főhatóság elnöke beszél a reményről. Előadása az Egyházmegye fenntartásában működő oktatási intézmények igazgatói számára tartott értekezleten hangzott el.
Az Egyházmegyei motto kibontására kaptam felkérést, és ennek mindig a kezdetén megmozdul bennem, és nyilván bennetek is, kedves intézményvezető hölgyek és urak, az a tudat, hogy a küldetésünk mindig három célcsoporthoz szól legalább. Időnként hajlamosak vagyunk talán csak egyre koncentrálni, és nyilvánvalóan vannak olyan tevékenységeink, mondjuk egy hittanóra, vagy egy szülőértekezlet, amely célzottan egy-egy csoportot nevesít, de akárkit is szólítunk meg az iskola közegében, az hatással van a másik kettőre is. Ezért a mi küldetésünk egyszerre szól a nevelőtestületünk, kollégáink, a diákok és a mindkét csoportot övező családtagok irányába is. És ami szintén fontos, hogy legyen a háttértudatunkban, hogy egyházi iskolaként, katolikus iskolaként legalább három szinten éljük a katolicitásunkat a mindennapokban. Van egy világegyházhoz való tartozásunk, ami egy óriási ajándék nekünk katolikusoknak, hogy Péter utódjaként van egy kézzelfogható, látható, megszemélyesített vezetője a katolikus egyháznak és központja. Van egy egyházmegyénk, aki befogad, aki táplál, aki segít, aki támogat bennünket, és nyilván van a helyi közösség, amely pedig kétirányú, nagyon sok átfedéssel természetesen, a plébáni és az iskola. És amikor megfogalmazunk nevelési oktatási célokat egy-egy tanévre, akkor talán érdemes ezek mentén is gondolkodni, figyelni, hogy mit zajlik a világegyházban, mi az egyházmegyében, és milyen gondokkal, problémákkal nézünk szembe mi itt helyiek. Az egyházmegyei mottók, amelyeket érsekatyától kapunk évről évre, segítenek ezen a téren. Ha emlékszünk, voltak olyan mottók, amelyek kimondottan a világegyház szintjét célozták meg, akár csak a mostani, hiszen a Szent Év az egy olyan nagy esemény a katolikus egyház történetében, amely mellett nem mehetünk el, sem egyházmegyei, sem pedig helyi szinten. Ezért a remény zarándokai mottó most kapcsolódik a világegyház mottójához. De volt nekünk olyan évünk is, amikor a Venite Adoremus Dominum szavakkal az Egri Bazilika megújítás utáni átadására emlékeztünk, és oda hívtuk, invitáltuk azokat, akiknek lehetősége és módja volt ezt megtenni. És nyilván a helyi közösségek is észreveszik a maguk szinterén azt, hogy mit szeretnének kiemelni az évre. Emlékszem, hogy intézményvezetőként többször is előfordult az, hogy összedugtuk a fejünket, itt a munkaközösség igazgatóhelyettesek, munkaközösségvezetők, és találtunk egy olyan össziskolai irányvonalat, akár a tehetséggondozás, akár a felzárkóztatás, vagy akár például a szent áldozásnak a támogatása, amellyel a helyi közösség is tudott figyelni a maga életére. Bár ez tegnap így kimondottan az iskola lelkészeknek íródott ez az oldal, de hát itt nem kell magyarázni ebben a körben, hogy milyen fontos a koncepció, a tervezés egy iskola életében, igazgatói szinten és iskola lelkészi szinten egyaránt. Fontos, hogy legyenek céljaink, hogy mit szeretnénk fél év múlva, egy év múlva, adott idő múlva elérni, milyen közösségnek szeretnénk a tagjai lenni. És ebben a célban pedig tudatos tervezésre van szükségünk, amely, hát akik munkatervet írnak évről évre, mint ahogy a tisztelt intézményvezető hölgyek és urak, azok ismerik, hogy ezeknek legnagyobb összetevője a dátumok, a felelősök, az eszközök, hiszen akkor valósul meg valami, hogyha be van dátumozva, el van látva felelős személlyel, és hozzá vannak rendelve a megfelelő eszközök. Ezután következik a végrehajtás, a gyakorlat, és még egy nagyon fontos lépés, a visszacsatolás, az értékelés, amely nem csak az évvégi jelentésekben kell, hogy megnyilvánuljon, hanem saját magunk számára is, abban a tekintetben, hogy mennyire tettük oda magunkat egy-egy dologra, mennyire sikerült ahhoz minden erőforrás mozgósítani, lehetette volna, kellene másképp csinálni a következő alkalommal. Bár a Szent Évet övező ifjúsági zarándoklat a 18 év fölötti korosztály célozza meg, de hát nyilvánvaló, hogy a mi körünkben tanuló diákok is elérik előbb-utóbb ezt az életkort, és valahogy úgy kellene segíteni, támogatni őket addig, hogy például felfigyeljenek az ilyen világegyházat érintő eseményekbe, és kihasználják annak a lehetőségét, hogy ebben részesedhetnek. Én 25 éve járom ezeket a világifjúsági találkozóknak a szinterét, már 5 ilyenen részt vettem, és látom azt, hogy tényleg mekkora változást tud hozni egy fiatal életében, meg tudja érinteni az a dolog, hogy látja, nincs egyedül, hogy látja, hogy még annál is többen vannak, mint a helyi iskolában, helyi plébánián, egyházmegyei találkozókon, és hogy érzi azt, hogy egy világegyházhoz tartozunk, találkozik a Szentatyával, ezek mindig olyan meghatározó élmények szoktak lenni, amit érdemes szem előtt tartani. És ha figyeltük a pápának a megfogalmazását, akkor azok az érzések, azok a tünetek, amikre ő fölhívta a figyelmet, azok bizony megjelennek középiskolában és általános iskolában, netán még óvodában is. Például az, hogy a fiatalok csüggettek sokszor, reménytelenek, sokszor túlterheltek. De ugyanúgy a kollégáink is, a nevelőtestületek tagjaiban is ez egy általános tapasztalat. Aztán az is egy nagyon általános tapasztalat, amit a pápa úgy mondott, hogy sokszor egy mosoly mögé rejtitek el a fájdalmaitokat. Azaz nem vagyunk őszinték. Nem merünk megnyílni sem Istennek, sem kollégának, sem tanárnak, sem diáktársnak, sem szülőnek, mert valahogy úgy érezzük, hogy nem vagyunk teljes biztonságban, talán ott, ahol mozgunk. És ekkor az Isten az egyházunkon keresztül meghív egy gyógyulási folyamatra, meghív egy visszatalálásra, ahhoz a reményhez, amely mindig is ott volt, és ott van az életünkben, de amit nem mindig érzünk olyan kézzelfoghatóan, és nem mindig tudunk meríteni belőle olyan mélységben, ahogy az szükséges volna a napi munkánkat érintően. Az egyik nagy különlegessége ennek a szent évnek az, ahogy két pápa övezi ezt a szent évet. Bizonyára már sokat hallottunk a szent évek történetéről, de engedjenek meg a kedves kollégák egy rövid áttekintést, mert így kerülünk közel, hogy mi is a jelentősége számunkra egy szent évnek. Ószövetségi gyökerei vannak, a jubileum szó a jóbel év szóból alakult ki még a nyelvünkbe is, amikor megfújták azokat a bizonyos kürtöket, összehívták a választott nép tagjait, és nagyon sok fontos társadalmi életet, gazdasági életet, akár mondhatnám jogi, politikai életet is érintő változásokat eszközöltek. Ezekben a szent években, rendszerint 50 évente, például visszaadták azokat a tulajdonviszonyokat, amik szétcsúsztak az elmúlt évtizedekben. Ha valaki nagyon meggazdagodott, az kénytelen volt visszaadni az eredeti törzsi leosztás szerint a földterületet annak, aki elszegényedett ebben az időben. Aki fogoly volt, az szabadulást nyert. A reménytelenek reményt kaptak, és ebben a dimenzióban értjük meg azokat a szentírási szakaszokat, amelyek ezt az évet övezik és elmagyarázzák számunkra. Különösen a másodikra hívom fel a figyelmet, ez egy Izaiás prófétától származó szakasz, Lukács evangéliumában megismétlődik. Miért is? Mert ott a názáreti zsinagógában Jézus, ahogy tanuljuk teológián, programbeszédet mondott, szinte mondhatnánk azt, hogy egy arszpoetikát, egy nyitó beszédet, mint hogy szoktak a parlamentekben is kinevezések után, amelyben a legfontosabb dolgokat mutatta meg saját magával kapcsolatban. És amikor felolvasta ennek a szent évnek a jogi vonatkozásait, az örömhír a szegénynek, a szabadulás a foglyoknak, szabadság a börtönlakóinak, akkor azt mondta a végén, hogy ma beteljesedett, amit az imént hallottatok. És egy óriási változás, mert a szent éveknek a kronológiai sorrendjét áthelyezte egy személyébe, saját maga személyébe. Krisztus a szent év. Ahol Krisztus van, ott van szabadulás, ott van örömhír, ott van szabadság az ember életébe. Hát ilyen értelemben gyakorlatilag már nem is volna szükségünk többet szent évre, mert Krisztus személyében ez megvalósult. De mivel továbbra is gyarló emberek vagyunk, időben élünk, anyagvilághoz vagyunk kötve, ezért az egyházunk úgy tartotta jónak és helyesnek, hogy a kegyelmi időszakokat kijelöl, hogy emlékeztessen bennünket arra, ami már megtörtént, ami már megvalósult, ahogy a költő is mondja, hogy tudjuk értékelni és újra felfedezni azt, ami már a miénk korábban. A szent éveknek van egy történetisége és egyháztörténelmi szempontból, 1300-ra datálható az első ilyen megfogalmazott ötlet, az akkori szentatyától, 8. Bonifác pápától, majd tovább ezek folytatódtak először 100 évente, 50 évente, 25 évente. Vannak rendes és rendkívüli szent évek. A rendes szent évek, amelyek 25 évente elérkeznek a dátum jóvoltából, és vannak rendkívüli szent évek, amelyeket a szentatyák valamilyen oknál fogva fontosnak tartanak meghirdetni, valami olyan hitigasságra hívják fel a figyelmet, ami abban a korban szükségesnek tartanak. Ha emlékszünk, 2000-ben volt a legutolsó rendes szent év, amely egyúttal Jézus Krisztus születésének évfordulóját is jelentette számunkra. 2016-ban kaptunk egy rendkívüli szent évet, már Ferenc pápától, az irgalmasság rendkívüli szent évét, és azóta is tudjuk, hogy az irgalmasság az mennyire beépült a lelkiségünkbe, és milyen nagy hatást hozott az egész világegyházban. Most a Remény Zarándokai címszóval ellátott rendes szent évet ünnepeljük, de már benne van a tervek között Krisztus megváltásának 2000. évfordulójára, a megváltás évfordulójára meghirdetett rendkívüli szent év. Ezek azt hiszem fontos, hogy tudják egy katolikus iskolában tanító, tanuló, oktatók és diákok egyaránt, hogy ilyenek léteznek.
Thank you.
Szentírás nagyon szép tanítást ad a reménnyel kapcsolatban, erre is föl lehetne építeni lelki napokat, akár úgy is, hogy minden nap más üzenetet küldünk el a tantestület tagjainak a levelező listán, az aulában, a monitoron más-más mondat forog napról napra, vagy még rengeteg, vagy ki lehet húzni őket egy dobozból, és más-más mondat ad erőt minden napokban. Én most csak egy párat osztok meg ebből, amikor Pál apostol Krisztust Isten reménységének nevezi, amikor felhív bennünket Péter apostol arra, hogy legyünk készek arra, hogy válaszolni tudjunk a bennünk lévő reménység okára, és hogy ez a remény nem csal meg bennünket, de még ennél többet is találtok, kedves kollégák, hogyha utána néztek ennek. És hát van egy hosszabb meghatározás itt, amely talán úgy foglalható össze, hogy minden viszontagság, ami ezen a világon van, nem összemérhető azzal a szeretettel, amit az Isten tud adni nekünk. És milyen érdekes, nem azt mondja, hogy ezeket elveszi az életünkből, hanem azt mondja, hogy ez több. Azt mondja, hogy ezek vannak, ezek valóságok, de nem tudnak elszakítani bennünket Isten szeretetétől. Sokáig gondolkodtam, hogy ez lesz a papi elmondatom, csak és hosszúnak találtam annak idején, szentképre nem fér el. De talán reggel indulhatnánk így a munkába, és akkor mindenki beettesíteni, hogy ki és mi nem szakíthat el bennünket Isten szeretetétől, akár egy nehezen kezelhető diák, vagy szülő, vagy kolléga, vagy vállalkozó, vagy bárki, vagy statisztikai adat sem szakíthat el bennünket Krisztus szeret. Nincs az ekréta, nincs az a tér, ami elszakíthat bennünket Isten szeretetétől. És ez úgy is megvalósul, mint amilyen reménytelen ebben a földben egy virágnak a meggyökerezése, és mégis ott van. És akkor, ahogy szoktam már, próbálok az intézményi megvalósításra is egy-két ötletet adni. Hát az egyiken ugye már bizonyos értelemben túl vagyunk, megfogalmaztátok a teljesítmény célokat intézményi szinten is, intézményvezetői, tanári szinten is, de hát gondolom eddig is megjelentek az érebben ilyen hitbeli katolikus elemek, és a jövőben is meg fognak jelenni, ez is egy megcélozható dolog. És akkor ugye ezek lebonthatók a maguk szintjére, és hát nagyon jó lenne, de hogy már sok éve megjelenik a munkaterveitekben a motto nagyon szépen, azt látom azért, hogy ez egyre inkább átitatja az iskolának a mindennapjait. És hát fontos, hogy különösképpen a hittantanárok, iskolelkészek tartsák ezt tudatukban, ennek a apró pénzre váltását. És mint mindig, ez a motto is a plébánél való együttműködésre ad nekünk nagyon sok lehetőséget, mint egy gyakorlatilag minden motto megvalósulása. Itt pedig próbáltam ilyen tantárgyi vagy munkaközösségi szintekre egy-két dolgot megfogalmazni. A Szent Év ad egy lehetőséget a történészeknek, ahogy én is időrendbe állítottam, de nyilván a hittantanárok ugyanezt megtehetik egyháztörténelmi oldalról. A Szent Kapu a rajzosoknak adhat lehetőséget ábrázolásba. Kutass fel az interneten minél több szentkapu ábrázolás, hogy néznek ezek ki, milyen szimbólumokat találsz rajta, mit jelképeznek azok. Nyilvánvaló a zarándoklat az egy ilyen feldobott labda, azt nagyon sok tantestület már megcsinálta, hogy zarándoklatot szervezett, vagy ezután tervezi az év folyamán. Mindenképpen fontos és jó dolog, különösen, ha sikerül a plébániával együttműködésben megvalósítani. És hát ami engem nagyon érdekelne, hogy ki hogyan értelmezi a reményt. Hogyan értelmezi egy iskolelkész? Mi a remény egy irodalom, egy magyar tanár számára, aki ebben egy fogalmat lát? Hol találkozunk benne a szép irodalomban, a képzőművészetben? Mi egy védőnőnek, mi egy iskolai szociális munkásnak a reménye? Ezek olyan, hát legalábbis számomra izgalmas dolgok, összevethetők, hogy ebből is lehetne egy ilyen montást csinálni, hogy kinek mi is ad reményt. És hát az egyéni reményeim lennének aztán ennek a végcélja, ami talán az összes megadása után érdemes feldobni, akár nevelőtestület tagjai, akár gyerekek számára, hogy azért mégis érezzék a főbb cölöpöket ezen a területen, de hogy legyen, megadjuk a lehetőséget nekik arra, hogy ők is kifejezhessék a saját reményüknek az okát, akár osztályfőnöki órán, akár pedig más formában. Ugye a zarándoklat az egyik legnagyobb lehetőség, hiszen a Szent Év maga zarándoklatra hív meg bennünket. Itt nagyon fontos az, hogy nem profán nyaralás. Hát akármilyen zarándoklatot is szervezünk, tudatosítsuk, hogy ez egy szent hely, vagy szent esemény meglátogatása. A zarándok nem turista, és hogy ez elsősorban egy belső út, ami azt jelenti, hogy nem a távolság számít. Csak azért teszünk meg A-ból B-be valami külső helyváltoztatást, hogy az nekünk segítségünk legyen a belső út megtételére. De ha a külső út nem megy párhuzamosan együtt azzal, hogy oda teszem magamat egy belső útra, akkor nem volt értelme költeni arra a programra. Ha viszont tudok belső útat megtenni, akár nagyobb áldozatok által megtett külső út nélkül is, akkor meg nem kell feltétlenül nagy anyagi erőforrásokat keresni. Ha az iskolától a plébániáig elgyaloglunk, de előtte felkészítjük a csapatot arra, hogy hova megyünk, kit látogatunk, mire készülünk, milyen ember érkezzen meg oda, és főleg milyen ember érkezzen meg vissza, akkor már megtörtént ez a zarándoklat. És a legnagyobb zarándoklat az, amit a lelkünkben teszünk, a megtérés, a gyónás, az áldozás és a kiengesztelődésnek a területén, amire egy nagy közösségben talán mindig szükség van. És akkor élettel tudjuk megtölteni újra ezt a életünk romos templomát, amit úgy körbeszánt az élet időnként. És akkor itt vannak azok a konkrét kérdések, amelyeket az előbb már úgy kicsit előre vetítettem, csak most úgy, hogy ez is egy érdekes megközelítés lenne, hogy megkérdezzük a mieinket, hogy a utca embere miben remél. És akkor valószínűleg előkerülnek a sztereotípiák, egészség, gazdagság, karrier, hatalom, béke, ilyen dolgok, és aztán megnézzük, hogy Krisztus vajon mibe vetette a reményét. Érdekes kigyűjteni, hogy ő miben reménykedett. Általában a Szentírás, az egyes szentek, például iskolánk névadója, miben reménykedett. Lehet, hogy ilyen oldalról még sosem dolgoztuk fel az iskolánk névadóját, vagy az osztályvédő szentjét. És hát, amit írtam a végén, hogy mi a reménye egy intézményvezetőnek, ez is egy izgalmas dolog lehet. Tudnak-e a kollégáitok arról, hogy mi a ti reményetek? Mert hát akkor történhet valami, hogyha ezeket fölfedjük egymás irányába. Ugye a reményt az iskolában azért nagyon könnyű megtalálni, mert maga az élő gyerek az egy két lábon járó remény. Hiszen azzal, hogy ő fejlődik, növekedik, okosabb lesz, reményünk szerint ugye előrelép az életében, tehát nekünk az orrunk előtt van az, hogy valami több és jobb lehet, mint eddig volt. És ennek valahogy vissza kell hatni ránk is, önmagunkra. Ne felejtsd el, hogy csak akkor tudsz reményt adni, ha te is a remény embere vagy. Ugye milyen arccal lépek be egy osztályba? Hogy jelenek meg a tanáriban? Lehangoló, ha megjelenek, vagy pedig valamit segít az egész közösségem valahogy. És amire el szeretnénk vezetni a ránk bízottakat, az egy érett személy. Milyen az érett személy? Hát akinek először is mély, bizalomteli Isten kapcsolata van, személyes Isten kapcsolata van. Nem csak a betanult imákat tudja, nem csak aláíratta a Szent Mise naplót, hanem belső késztetésből tartja igényét annak, hogy Istennel kapcsolatba lépjen. Ő valakit jelent a számára. Mire szeretné még elvezetni ránk bízottakat? Hát, hogy képesek legyenek őszinte barátságokat és tiszta párkapcsolatokat alakítani. Sajnos ez, a mobiltelefon, meg minden ezzel együtt járó dolog nagyon ellene dolgozik ennek. És nekünk nagyon résen kell lennünk annál, amikor azt veszük észre, hogy személyes kapcsolatok lehetősége helyett a gyerekek belecsúsznak abba, hogy akár együtt is, egymástól elkülönítve, online kapcsolatba lépnek egymással. És nekünk akkor újra és újra fel kell hívni a figyelmet arra, hogy igen, ennek megvan a maga helye és szerepe az életedben, főleg akkor, amikor nem elérhető a másik, de lásd meg, hogy mennyivel több és fontosabb az, amikor valaki itt van az orrod előtt, és ezt ne szavazd ezt a lehetőséget. És egy ilyen érett kultúrájú közösségben tud megszületni a hivatás felismerése, és végül a közjó mások szolgálata, amikor valaki túllát saját magán, és eljut oda, hogy rácsodálkozva erre a kisvirágra, végül a távlatai kinyílnak a csillagos égre, és végül mindenkinek a szolgálatába tud állni. Egy módszertani dolgot még meg szeretnék veletek osztani, néhány fórumon már elhangzott, amikor igazgató voltam, akkor az egyik legnagyobb kihívást azt jelentette, hogy fegyelmi ügyekben hogyan legyek jelen. Ugye hát tudjuk, nagyon jól az igazgató a csúcsragadozó, ő már nem tudja tovább passzolni a problémát, ő már kénytelen szembenézni vele, és hozzám ugye az a diák jutott el, aki már a szaktanárit megkapta, az osztályfőnöke beírta krétába, mindenhova, a helyettes már behívta a szülőt, a családot, mindenkit, és már egyre jobban, idegesebben beszéltek vele, és akkor jöttem én. És gondolkodtam, hogy mi az én szerepem ebben a folyamatban. És én legyek, aki az eddigieknél is jobban leordítja, meg kiosztja ezt a gyereket, ez nem állt jól nekem, meg úgy nem is tudom ezt úgy alkatilag. És aztán sok év után kialakult az a módszertan, hogy reggelre behívtam az ilyen diákot, általában 8 órára, 10-ből 9-es fiú volt, és akkor leültettem azzal, hogy figyelj haver, te ma nem úgy keltél fel, hogy igazgatóit kapj. Én meg nem úgy keltem fel, hogy igazgatóit adjak. De ezt az igazgatóit most megkapod. Erről nem is indítok vitát, nem engedem, hogy a jóságos atya figurát így behúzzad, mert hogy meg kell adni a visszajelzést neked is, és a közösség számára is, hogy objektíven túlléptél valamilyen keretet. De addig nem mész el ebből az irodából, amíg el nem mondod nekem a szemembe nézve, hogy mi, mint iskola, milyen hibát követtünk el, hogy te ide jutottál, és te, mint diák, milyen segítségnyújtási lehetőséget nem használták, hogy ide kerültél. Mert én legközelebb nem ilyen dimenzióban szeretnék veled találkozni, hanem úgy, hogy valamit megköszönhessek neked, megdicsérhessek benned. És döbbenetes arcokat kaptam, mert az jött le a diákról, hogy azt várta, hogy én az eddigieknél is jobban kiosztom, elmondom, hogy senki nem lesz belőled, reménytelen eset vagy, és valahol a reményt tudtam talán közvetíteni azzal, hogy jobban hittem a saját fejlődésében a gyereknek sokszor, mint ő saját maga, vagy akár a szülője is. És ez időnként nagyon nagy lendületet tudott adni arra, hogy elfogadják a segítőkezet, és ki tudjanak kerülni ebből a nehéz helyzetből, amiben belekerültek. Én kívánom nektek, hogy legyenek ilyen élményeitek, és mindig el tudjátok mondani magatokról, hogy a rátok bízottakat ti is a nagyobb remény felé tudtátok segíteni.
Kedves hallgatóink, Lóczi Tamás atyát, az Egyházmegyei Katolikus Iskolák Főhatóságának elnökét hallották.
Itt a Szent István Rádió. Adásunkat Egerből a 91,8, Miskolcról a 95,1, Törökszent Miklósról a 96,4 és Kisújszállásról a 103,2 MHz-es ultrarövid hullámú frekvencián sugározzuk. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk!